Köszöntöm ismét a hallgatókat. Programunk második részében a magyar részvények idei teljesítményéről kérdezem Nagy Viktort, a portfólió vezetőelemzőjét. Itt is van a telefonvonalban Nagy Viktor, akit köszöntök. Szervusz, Viktor!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
Noha idén magyar állampapírokkal is szép hozamokat lehetett elérni, arra talán kevés befektető gondolt, hogy a Bux Indexel még ennél is jóval nagyobb hozamot, közel 40%-ot, hiszen ennyit emelkedett a magyar tőzsdeindex. Te számítottál erre?
Hát egyébként, ahogy te kezdted az előbb a felvezetődet, igen, valóban a prémium magyar állampapír volt talán az év egyik nagy sztárja a befektetésekben, mert hogy Magyarországról beszélünk, egyértelműen minden beszélgetés ezzel kezdődött, ezzel indult, hogyan lehet ezt megverni, ugye ez kockázatmentesen érhető, relatíve magas hozam volt, de mit lehet még emellé betenni a portfóliókba, és igen, valóban a magyar részvény az egy kifejezetten jó befektetés volt. Évelején egyébként gondoltunk arra, és mondtuk is az olvasóink, hogy a magyar piac az kifejezetten olcsó. És egyébként ez a mai napig így van, tehát hogy annak ellenére, hogy a későbbiekben nyilván beszélünk majd arról, hogy milyen árfolyam emelkedések voltak, de annak ellenére, hogy jól teljesített a magyar tőzsde, még mindig olcsók a magyar részvények, és ez így volt évelején is, tehát ilyen szempontból nem olyan nagy meglepetés, hogy előbb-utóbb azért a befektetők rátalálnak ezekre a papírokra.
Csak nagyon halkan jegyzem meg, hogy az európai részvények is évek óta nagyon olcsók, mégse történik hasonló rally. Bár azért a DAX is 20%-ot emelkedett, tehát azért nem lehet mondani azt, hogy már pedig euróban, tehát hogy azért ott is történt valami, de ez egy zárójeles megjegyzés volt.
Így van, abszolút egyébként, ahogy te is mondod, pont ma beszélgetünk a kollégákkal arról, hogy milyen célárak vannak az egyes magyar részvényekre, ugye felmerült, hogy ezek milyen időtávra vonatkoznak, és hát jellemzően 12 havi célárakról beszélünk, tehát az elemzőház kiad egy elemzést, és abban van egy célár, ami szerinte annak a papírnak a fair értékét mutatja meg a következő 12 hónapban, hogy ez mikor realizálódik, hogy a befektetők mikor találják meg ezeket a részvényeket, hogy mikor emelkedik oda az árfolyam, az nyilvánvalóan nagyon sok mindennek a függvénye, például a nemzetközi piaci hangulatnak, vagy a Magyarország, illetve más országokban lévő gazdaságpolitikai lépéseknek. Szóval, hogy tényleg sok minden történhet, míg egy felérték mondjuk realizálódik, ha egyáltalán, és az időtáv az meg egy másik kérdés. Igen, a magyar részvényeket relatíve későn találták meg a befektetők, de az év során ugye például egy OTP papírban, vagy egy Magyar Telekom esetében folyamatosan emelkedést láttunk az év folyamán.
Jó, akkor kezdjük az OTP. Mivel ugye, amely idén 55%-kal emelkedett, kimondani is hihetetlennek tűnik. Te szinte hetente írtál az OTP-ről, ráadásul, ha azért én jól tudom, akkor a külföldi befektetők kicsit tartózkodtak a magyar részvényektől, így az OTP-től is, természetesen az orosz-ukrán háború után.
Így van. A befektetőknek a nagy félelme az volt, hogy az ukrán operáció, de talán az orosz is tartósan veszteséges lehet, és hát ez egyáltalán nem következett be. Egy átmeneti rossz teljesítmény után ezek a lánybankok is szépen teljesítenek, és az év egészében már profitot hoznak az OTP csoportnak. Más lánybankok is jól teljesítenek. Azt látjuk az OTP-nél egyébként, hogy organikuson és akvizíciókon keresztül is növekszik a bankcsoport. Ugye, ami most hozzájött idén a csoportszintű eredményhez, az a szlovén NKBM-nek, illetve az üzbég ipoteka banknak a számai. Most már ezek is megjelennek az eredménykimutatásban, mérlekben, és a csoport profitját is emelték. Nagy történet az OTP-nél, hogy egyre inkább a leánybankok húznak, tehát egy alapvetően egy magyar fókuszú, egy magyar alaptevékenységű bankról beszélünk, de már egy nemzetközi pénzintézetről, ahol a profitnak a kétharmadát már a leánybankok hozzák. Hogy mennyi ez a profit? Az év első 9 hónapjában 858 milliárd forint volt az OTP profitja, ez természetesen új rekord, és hát az egy évvel korábbi eredménynek közel a négyszerese egyébként. Hogy mi van ebben, azért ebben voltak egyszeri tételek, és hogyha az egész évet nézzük, akkor nagyjából egy ilyen 1000 milliárd forint körüli profitot tud csinálni az OTP, vagy akár valamivel azt meghaladó profitot tud majd elérni, és ebben azért vannak extra tételek, amik mondjuk jövőre már nem lesznek, tehát a következő években véletlenül ennél valamivel alacsonyabb profitra érdemes majd számolni, de az idei év az mindenképpen kiemelkedő. Hogyha el kellene mondanom, hogy mi az a két nagy történet az OTP-nél, ami húzza a számokat, ami húzza az eredményt, egyrészt Van egy olyan sztorink, hogy a hitelállomány az folyamatosan bővül. Szeptember végén a teljesítő hitelállomány 21.600 milliárd forint volt az OTP-nél, és hát ezen az állományon egyre magasabb marzsok mellett ér el profitot a bankcsoport, tehát a marzsok is újra emelkednek, ez az első nagy történet, és a második nagy történet pedig az, hogy a költségek azok jóval kisebb mértékben növekszenek, mint ahogy a bevételek emelkednek. Tehát az OTP az számtalan akvizíciót hajtott végre az elmúlt években, és a szinergiahatások elkezdtek működni, ugye azért komoly költségracionalizálás is folyik a háttérben, optimalizálják a fiókszámot, az alkalmazotti létszámot, de látszik az, hogy a megvett bankokat sikeresen tudták beépíteni a bankcsoportba, és ezek most már eredményesebben működnek, mint azok a kisebb operációk, amelyeket ezekkel megerősítettek.
Na most, ha olyan áron, vagy olyan tempóban emelkedik az OTP, mint idáig, akkor drága lesz az OTP? Azért most már közelíti a 16 ezer forintot, ugye? Lehet, hogy a következő percekben már át is lépi.
Mi két fontos árazási mutatót figyelünk a bankpapírokkal és így az OTP-vel kapcsolatban is. Az egyik a PPBV ráta, vagyis hogy a könyv szerint értéknek a hány százalékán forrodnak a papírok, a másik pedig a PPR ráta. Ha az elsőt nézzük, akkor az OTP részvényei jelenleg a könyv szerint érték mondjuk 0,8-0,9-szeresén, tehát mondjuk 80-90%-án forognak. Tehát, hogyha így nézzük, akkor az OTP bankpapír a régiós összevetésben és historikusan is még kifejezetten olcsónak mondható. Hogyha a paper errátát nézzük, akkor is ez a helyzet, hiszen 5 alatti paper errátát látunk, tehát ez az árfolyamnak és az egy részvényre jutó eredménynek a hányadosa, ez egy kifejezetten alacsony érték. Hogyha csak elkezdenénk egy picit játszani a számokkal, hogy mi történne akkor, hogyha a két árazási mutató esetében csak a historikus átlagokhoz térnénk vissza, tehát ahol az OTP bank korábban forgott, olyan árazási szintek mellett a paper BV ráta, illetve a paper ráta esetében, hogyha az átlagos árazásokat nézzük, akkor hát abból jóval magasabb, ilyen 25-30 ezer forint körüli célárak is ki tudnak jönni, tehát tényleg kifejezetten olcsó a mostani árszinteken az OTP részvényem.
De ez hasonlóképpen elmondható a többi régiós részvényről is, tehát az OTP ebből a szempontból egyedi, vagy pedig beleillik a régiós sorba?
Abszolút egyedi, lefelíró ki a sorból. Tehát, ha megnézzük azt, hogy a román, cseh, lengyel, osztrák bankpapírokat hogyan árazzák, mindkét árazási mutató szempontjából kifejezetten olcsó az OTP.
Jó, akkor nézzük meg azért a célárakat. Mostanában egész hihetetlen célárak jönnek ki az OTP-ről. Az első számomra meglepő célár az a Concordé volt, amelyik a előző negyedév, tehát a harmadik negyedévi eredmény után jött ki, ez 18 ezer forint volt. Azt hittem, hogy hú, ez milyen magas lesz, de azóta ennél jóval nagyobb célárakat is látunk.
Így van. Az általad említett célár, most már ott tartunk, hogy a céláraknak az átlaga 18 ezer forint környékén van, körül-körüli szinteken van. Most már van 4 olyan célár, ami 20 ezer forint felett, és a csúcsot azt mondod, az HSBC-nek a célára jelenti 23.150 forinttal. Még egyszer összességében, ugye ezek most jóval magasabbak, mint ahol a mostani árfolyam van, 16 ezer forint környékén. Tehát még egyszer, hogyha azt nézzük, hogyha historikusan az átlagok közelében lenne a OTP-nek az árazás, akkor jóval magasabb célárak is kijöhetnének belőle. Tehát én azt gondolom, hogy az elemzők azok most optimisták. Ugye erre utal az is egyébként, hogy jelenleg 13 elemző ajánlja vételre, 2 tartásra az OTP papírjait, és hát nincs olyan, aki eladásra javasolná. Tehát ebből is látszik, hogy az elemzők azok optimisták. Én azt gondolom, hogy azért, hogyha az árfolyam fölfelé arra szól még, illetve a nemzetközi tőkepiaci hangulat is jó, és nincsenek olyan kormányzati lépések, amik mondjuk negatívan hatának az OTP eredményére, azért fogunk itt még jóval magasabb folyamokat és célárakat is látni.
A bankadó, ami az OTP-t terheli, az 2024-ben átlátható, tudható, hogy mennyi. Ezen a téren nem lesz valami rendkívüli többletadó látva, hogy hát milyen jól szerepel az OTP? Ez nem, azért most ki van zárva?
Az OTP-nél nem számítunk egyelőre. Erre nem látszik az... Szerintem ezt a kérdést ezt nem
releváns.
Inkább kihagynám, mert nem nehéz megmondani, mert ugye azt látjuk, hogy a költségvetés helyzete az tud nehéz lenni, amiben különadók is jöhetnek, de nem szeretném én belengetni a különadókat.
Jó, akkor menjünk. Jó, oké, menjünk tovább. Ugye hát azért a MOL mellett azért a blue chipek között vannak más papírok is. Menjünk tovább a MOL-ra. Ugye a MOL-nál nincs hasonló helyzet, ugye a MOL azért szintén emelkedett, hogyha megnézzük az év elejéhez képest azért körülbelül 8%-kal, de hát ez azért infláció alatti emelkedés. Mi az oka annak, hogy a MOL ilyen alacsony ütemben nő? Hiszen a nemzetközi részvények, vagy az olajpiaci részvényeknél azért volt ennél jobb is, rosszabb is, bár ahogy én körülnéztem azért az olajrészvények piacán, azért idén nagy emelkedés sehol se volt.
Igen, azért, hogyha megnézzük, hogy milyen pályát járt be idén a MOL, akkor azt láthatjuk, hogy 2400 forint alatt és 3200 forint közelében is jártak a jegyzések. Igen, tehát hogy ahol most áll, az a sávnak a belső részén van, vagy ez a sávon belül van, tehát ez egy pillanat felvétel, tehát általában jóval jobban is, és rosszabbul is a MOL-nak az árfolyama. Igen, nagy kilengéseket látunk, mint ahogy egyébként látunk mondjuk az alapterméknek, az olajnak az árában, hiszen a Brentnek az árfolyama is 70 és 90 dollár között, és most nagyjából a sávnak a felénél áll. Igen, alapvetően trédelik a MOL papírjait, és általában az olajipari részvényeket az olaj árfolyamára. És hát igaz az is egyébként, hogy azért alaposan átalakult a vállalatnak a működési környezete, hiszen míg azt láttuk mondjuk tavaly, hogy egy energiaválsággal terhelt környezetben kifejezetten jól muzsikált a MOL, durván kitágultak a MOL marzsai, rekordprofitot ért el, idén erről már nem beszélhetünk. Amiről beszélhetünk az az, hogy mondjuk egy stabilizálódó olajár, üzemanyagértékesítés relatíve magas szinten áll, illetve ami mondjuk egy fontos téma, hogy a kormányzati elvonások hogyan alakulnak. Ugye ebben volt egy átrendeződés, ugye a bevétel arányos különadó a 3/4 évben már nem terhelt a váltot, de egy új adóként a széndioxid kvóta lépett be, és hogyha EBITDA arányosan nézzük, akkor 50% elvonásról érkeztünk meg a tavalyi 30 helyet, tehát ez egy nagyon fontos téma.
Igen, és hadd vágjak közben, a célár a MOL-nál azért nem olyan nagyon kiugró, mint az OTP-nél, ugye? Tehát ott a célár azért mérsékelt emelkedést jelez.
Így van, a jelenlegi számok alapján azt látjuk, hogy a célárnak az átlaga durván 3000 forint környékén van, ez nagyjából 7%-kal van csak magasabban, mint ahol most vagyunk, és az elemzői ajánlások úgy néznek ki, hogy négy elemző, a legfrissebb elemzések alapján négy elemző vételre, négy tartásra, kettő pedig eladásra ajánlja a MOL papírait, tehát mi nem látunk olyan kiugró értékeket, mint amilyeneket mondjuk az OTP-nél.
Hasonló helyzet van a Richternél is, ugye a Richter is 7%-kal emelkedett idén, a pálya ebből a szempontból hasonló, mint a MOL-nál. Optimista vagy a Richternél, vagy optimistább vagy a Richternél, mint a MOL esetében, vagy pedig hasonló véleményed van a Richterről is?
Az Richternél két fontos téma van, véleményem szerint az egyik a devizárfolyamoknak az alakulása, a másik pedig a különadó.
Hát ott azért rubel árfolyam is van, ne felejtsük el, ugye? Hát a rubel, van, komoly rubel kereskedelem is van.
Hát a Richter bevételeinek több mint 90%-a exportból származik, tehát nagyon nem mindegy, hogy ezeken a piacokon hogyan alakul, vagy ezeknek a piacoknak a devizáival szemben hogyan alakul a forintnak az árfolyama, és ebből a szempontból az elmúlt időszak inkább kedvezőtlen volt. Ráadásul ugye a különadókat is említettem, a cég nagyon sok csatornán keresztül kommunikálta azt, hogy nem ez a jó irány, hiszen a szellemi hozzáadott értéket kellene támogatni, és hát ők azt válják, hogy gyakorlatilag az ő általuk befizetett adóval jelenleg az iparpolitikát finanszírozza a kormány. Komoly elvonások vannak, több mint 30 milliárd forintot fizethet be idén különadóként a Richter, tehát ez mindenképpen egy fontos téma, másik pedig a deviza árfolyamnak az alakulása, ami idén inkább kedvezőtlen. Ennek ellenére egyébként azt látjuk, hogy a kedvezőtlen devizahatásokkal párhuzamosan is elmondható az, hogy a vállalatnak a bevételei azok növekedni tudnak.
Itt mi a helyzet a célárral? Pillanatnyilag a célár esetében mekkora emelkedés lehet valószínűsíteni?
Itt relatíven nagy a felértékelődési potenciál, hiszen azt látjuk, hogy a célárak átlaga durván 10.500 forint környékén áll, ami 18%-kal magasabb, mint a mostani árfolyam. Egyébként az elemzők inkább optimisták a Richter papírjaira, 6 elemző vételre, 2 tartásra ajánlja, és nincsen eladás ajánlás a Richter részvényeire.
Akkor menjünk át a magyar tőzsde, hogy is mondjam, nagyobb emelkedését produkáló papírjára, mert évek óta vártak ugye a befektetők, és idén bekövetkezett, a Telekom csak nem 100%-kal emelkedett, és egész hihetetlen pályát fut be, pillanatnyilag 660-665 forint, körül jár, legutóbb 12 éve járt ilyen magas szinten, 2011 tavaszán, megnéztem. Érdekes, nem?
Így van, a magyar tőzsde egyik nagy sztárja idén a Magyar Telekom, megduplázódott az árfolyama. Ugye úgy igaz ez, hogy a blue chipek közül a legjobb teljesítmény nyújtja, mert az a kis papírok között látunk olyat, ami ennél is nagyobb mértékben tudott emelkedni. De alapvetően igen, arról van szó, egy új sztár. Hát évekig egy elfelejtett papírról volt szó. Mi volt a sztori a Magyar Telekomnál? Nagyjából stagnálnak a bevételek, az EBITDA, egyébként az osztalék fizetésben nem túlságosan jeleskedett a vállalat, ugye kis részvényesi nyomásra indult el valami a cégnél, és kezdett újra a potenciálishoz közeli osztalékot fizetni a vállalat, illetve saját részvényeket visszavásárolni, és hát most egyébként több történet is van párhuzamosan a Magyar Telekomnál. Egyrészt azért organikusan is jól működik a vállalat, látjuk ezt az infláció követő díjkorrekció Magyarországon pozitívan hat a vállalat bevételeire, profitjára, emelkedik nem csak a bevétel, hanem az EBITDA, javul az EBITDA marzs, és hát van egy másik történet, aminek meg az lehet a lényege, hogy van egy olyan várakozás egyes befektetők részéről, hogy a Magyar Telekomot a nagy tulajdonos, a Deutsche Telekom esetleg kivezetheti a tőzsdéről, és az a mostani árfolyamnál jóval magasabb árfolyamon történhet esetleg meg. Tehát van egy ilyen potenciális sztori is benne, de mondom, az alaptevékenység is jól muzsikál, és ennek megfelelően emelkedett az árfolyam, és ez az a komoly helyzet, hogy ekkora emelkedés után is még kifejezetten olcsónak mondhatók a Magyar Telekom részvényei. Ebben az iparágban, ezeknél a vállalatoknak a részvényeinél elsősorban az EV/EBITDA alapú mutatókat figyeljük. Itt az látszik, hogy még mindig 4 alatti értéken forog a Magyar Telekom részvény, ez kifejezetten olcsónak mondható.
És gyorsan tegyük hozzá, hogy az elemző az, amelyik figyeli, ez a, ugye a Chewood, ez célárként 969 forintot jelzett, ami azért a jelenlegi 660 körülihez is jelentős emelkedés. A Concord 950 forintra tette a célárat, azért ez komoly, komoly potenciált jelez, vagy jelenthet.
Így van, egyre több 900 forint fölötti célárat látunk, a céláratnak az átlaga jelenleg 800 forinton van, és az is közel 20%-kal áll magasabban, mint a mostani árfolyam. Egyébként a Reuters adatbázisában azt látjuk, hogy 6 elemző ajánlja vételre a Magyar Telekom részvényét, és nincs olyan, aki tartásra vagy eladásra ajánlana, tehát itt is kifejezetten optimisták az elemzők.
Térjünk át a következő részvényre, ami éppen ma jelentett, ugye ez az Opus. Pillanatnyilag 400 forint az árfolyama, kiugró eredményről jelentett, és hát ha azt mondtuk mondjuk az OTP-ről vagy a Telekomról, hogy idén kiugró eredményt ért el, akkor nincs is jelző az Opusra, hiszen az év elején még 130 forinton jegyezték, hát most meg már 400. Tehát ez az a történet, ami, hát hogy is mondjam, amire nehéz jelzőt találni.
Így van, és most egyébként kifejezetten erős lett a vállalatnak az eredménye. Azt látjuk, hogy a harmadik negyedévben 26%-kal nőtt a bevétel, az adózott eredmény pedig közel 18%-kal lett magasabb. Hogyha az első 9 hónapnak az eredményét nézzük, így nagyon szép számok látszanak, hiszen a bevételek 45%-kal nőttek, az EBITDA 26%-kal, az adózott eredmény pedig 120%-kal. Tehát itt egy jelentős bővülést látunk. Erre egyébként ma reagált az árfolyam, de valóban, ahogy te is említetted, az év során is nagyon jól teljesített az Opus részvénye.
Van olyan célár, amit tudunk említeni az Opusnál?
Vagy? Hát én nem látom.
Nem látom, igen, nem követik. Jó.
Nem jó. Követik, igen.
Még két szót szeretnék hallani a kis részvényekről, de az időnk nagyon kevés, úgyhogy kérlek nagyon röviden. A kisebb részvényekről.
Igen, ugye idén azt láttuk, hogy a fókusz az a magyar piaccal kapcsolatban elsősorban a blue chipeken volt, az OTP-nek az emelkedése, a Magyar Telekom emelkedése megmozgatta a befektetők fantáziáját, de azért nagyon sok jó sztorit láttunk a kis papíroknál is, és mondok néhány számot, az MBH jelzálogban gázfolyama megháromszorozódott idén, a Waberers 65%-ot emelkedett, az Ány biztonsági nyomda árfolyama több mint 50%-kal került feljebb, de akár egy Dunahaus 44%, Rába 29%, tehát hogy szépen lehet lehetett keresni a kispapírokon is. Néhánynál azt láttuk, hogy talán sztori nélkül is nagyon alacsony forgalom mellett tépték fel az árfolyamot, de olyan is volt, olyan papírok is voltak, és itt érdemes mondjuk a Váberesre vagy az Ány biztonsági nyomdára gondolni, ahol fundamentális sztori kúszták fölfelé az árfolyamot, tehát még egyszer kis részvényeken is nagyon szépen lehetett idén keresni.
Köszönöm szépen neked! Kellemes további napot kívánok Nagy Viktornak, a Portfólió vezető elemzőjének.
Én is köszönöm. Üdvözlöm a hallgatókat.
A műsor végén felhívom a figyelmet arra, hogy az elhangzottak nem minősülnek befektetési tanácsnak. Aki befektetni szeretne, ennél részletesebben tájékozódjon. Programunk mai elkészítésében Pap Egon működött közre. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Emőt Pál, kellemes hétvégét kívánok valamennyi hallgatónknak.